Felvételről hallhatják Mikli Attila atya vasárnapi szentbeszédét, amely a Pesszent Erzsébeti Jézus szíve plébánia templomban hangzott el. A mise.hu évek óta élőben közvetíti a szentmiséket, amiket 2022-től a Pesszent Erzsébeti Jézus szíve plébánia templomból sugároznak. A következő felvétel lejátszásának lehetőségét a mise.hu biztosította.
Mindannyiunknak ismerős alapélmény az életünkben, hogy mit jelent valamennyi időre különválni, utána pedig visszatalálni. És nem csak személyekkel, hanem tárgyakkal, szellemi tartalmakkal, az életnek sokféle rétegében tudunk ilyesmit megélni, hogy egyszerűen újra együtt. De ennek az újra együtt élményének mindig van valamilyen kockázata, és ennek a kockázata valahogy úgy ragadható meg szerintem, hogy vajon tényleg úgy tudunk-e visszatalálni. És eszembe jutott egy zenész, aki játszott valamikor egy darabban, és aztán évtizedeken keresztül nem játszották azt a darabot, és aztán újra műsorra tűzték, és meghívták őt ebbe az előadásba is muzsikálni. És mivel ez a zenész nagyon szerette ezt a darabot, és őrizte az emlékeit a lelkében, hogy milyen nagyszerű volt azt játszani annak idején, belevetette magát újra a próbákba, a gyakorlásba, aztán eljött az előadás, aztán lefutott az előadás, és az előadás után egy néhány szót volt szerencsém beszélni vele. És azt mondta, hogy figyelj Attila, én emlékszem arra, hogy mennyire szerettem ezt a darabot. És most, ahogy újra játszottam, végig azon gondolkodtam, hogy ugyan mit szerettem én ebbe. És az egész végéig végigjátszottuk a darabot, és egyszerűen nem találtam. És nem értettem, hogy honnan nekem ez az emlék, ez az élmény a lelkemben, hogy tulajdonképpen most nem tudom megmondani, hogy 30 évvel ezelőtt miért is szerettem ezt ennyire. És talán könyvekkel kapcsolatban is, szellemi tartalmakkal kapcsolatban is lehet ilyen élményünk. Én nekem van jó néhány olyan szerzőm, amit az életemnek egy nagyon fogékony korszakában kézbe vettem, olvastam, és őrzöm az emléket, hogy hogy fölforgattak engem. És hogy ott sorakoznak a polcon, és időnként úgy megkísért, hogy leveszem egyiket, másikat, és eltölt az a szorongás, nem akarom. Mert mi van, hogyha most újra kinyitom, elolvasom, és nem adja azt az élményt, amit annak idején adott. Azért szerettem volna egy ilyen mindannyiunk számára ismerős élménnyel kezdeni ezt a mait, mert egyrészt valahogy nem is nagyon reflektáltan, szinte tudattalanul, hétről hétre ugye egy olyan folyamatban élünk, hogy újra együtt fölnyitjuk az evangéliumot, olvassuk, azon elmélkedünk, aztán megtörjük a kenyeret, és együtt átélünk valamit az Istennel való találkozás tapasztalatából. És hogy most kimaradt egy néhány hét, abból, hogy így együtt csináljuk ezt, és hogy nyilvánvalóan engem foglalkoztat ez a lépés, hogy mivel mindig úgy szoktam kezdeni a beszédeimet, hogy emlékeztek a múlt héten, arról volt szó, ott hagytuk abba, és akkor ezt folytatjuk. Hogy milyen más az, amikor lépésről lépésre haladunk valamiben együtt, és mennyire más az, amikor valamekkora utat nem együtt teszünk meg, és aztán újra viszont találkozunk, és próbálunk együtt haladni. És még csak nem is pusztán ezért hoztam, és ezért kezdtem mindezzel, hanem azért, mert a mai evangéliumi történet is olyan gyönyörűen szól erről is többek között. Hogy Jézus maga mellé veszi három, tán legközelebbi tanítványát, Pétert, Jánost és Jakabot, és csak velük fölmegy egy magas hegyre, és aztán ott elváltozik a színében, ott átélnek együtt valamit, és lejönnek a hegyről. Nagyjából ennyi az evangélium története, de tulajdonképpen mi játszódik itt le? Valami olyasmi, hogy ők lépésről lépésre együtt haladnak. Ám mégis, amikor fölérnek a hegy tetejére, és egyszer csak Jézus elváltozik a színében, és aztán már ott van Mózes, és ott van Illés, és aztán beszélgetnek, és aztán egyszer csak hang hallatszik a felhőből. Ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. hogy mindez, ahogy kibomlik, tulajdonképpen tekinthetünk úgy erre a jelenetre is, hogy lépésről lépésre valamennyi utat együtt tesznek meg. De ott aztán megérkeznek valahova, és van ott egy olyan lépés, amit mégsem együtt tesznek meg. Mint hogyha ennek a tapasztalásnak az előszobájáig együtt tudna menni a tanítványokkal, és aztán egyszerűen csak ők ott vannak, valamit ebből érzékelnek és befogadnak, de ha szabad így fogalmazni, van az útjuknak egy olyan része, amit nem tudnak közösen megtenni. Vannak ott olyan lépések, ahol talán nem is lépések vannak, hanem szinte szakadéktátong. Hiszen a hegyre fölvezető út után mit jelent az, hogy egyszer csak belecsöppennek az időtlenségbe, megjelennek a szövetségnek nagy alakjai, Mózes és Illés, és aztán hang hallatszik az atya szózata a felhőből. Ez az átlépés valami olyasmi, ami tulajdonképpen nem is lépés. Lehet, hogy ez egy ugrás, lehet, hogy itt valami szakadék nyílik, és ezt együtt nem lehet megtenni, hanem ezt kiki saját maga teszi meg. Már csak azért is, és utal erre az evangéliumnak egy megjegyzése, hogy ahogy fölérnek a hegy tetejére, és aztán megjelenik Mózes és Illés, akik beszélgetnek Jézussal. Egy picit olyan helyzet ez, mint hogyha Péter, János és Jakab kívül lenne ezen a helyzeten. Nem véletlen, hogy Péter szeretne kapcsolódni ehhez, és szólal meg, hogy hát készítsünk három sátrat. Vagyis, hogy ő az, aki szeretne kapcsolódni, belelépni valahogy ebbe az élménybe, mert egyszer csak miután közösen lépésről lépésre megtettek egy utat, Jézus, ha szabad így fogalmazni, elragadtatik bizonyos értelemben a tanítványok közül, és már másokkal van. És ez nem azt jelenti, hogy elhagyta volna az övéit, hát hiszen éppen azért vitte föl őket a hegyre, hogy valamiben részesüljenek. De mégiscsak a tanítványok felől nézve úgy tűnik ez a helyzet, hogy nekik ott lépniük kell, és azt a lépést egyedül kell megtenniük, vagy ugraniuk kell, vagy ki tudja, mit kell csinálniuk. Ennek a közegében szeretném ma megfogalmazni ezt a néhány megfontolásomat, hogy milyen különös alapélménye a mi életünknek, hogy haladunk együtt, és aztán külön válunk, újra találkozunk, haladunk együtt, és tulajdonképpen nem, de nagyon mély lehetősége az emberi életnek, hogy választhatunk egy párt magunknak, és őre azt mondjuk, hogy, vagy ő neki azt mondjuk, hogy szeretlek téged, és veled szeretnék járni. És aztán veled szeretnék járni életre szólóan. Ez valami olyasmit fogalmaz meg, hogy valakihez elkezdek úgy kapcsolódni, hogy innentől szinte minden lépést együtt szeretnék vele megtenni. És nem megrendítő, hogy az emberi életünknek mégiscsak az a tapasztalata, hogy az ilyen közösen megtett utaknak a vége mégiscsak arról szól, hogy valamilyen értelemben elveszítjük egymást. Akkor is, hogyha jó sok utat megtettünk együtt, sőt, minél régebb óta járjuk együtt az élet útját, annál inkább közeledik az a pont, amikor azt mondjuk, hogy el kell köszönnünk egymástól, mert egyikünk vagy másikunk elmegy ebből a világból. És nem megrendítő ez, hogy megéljük azt, hogy de jó együtt haladni, de jó lépésről lépésre valakivel lenni, de jó együtt lenni valakivel, és szükségszerűen a mi földi történeteink előbb vagy utóbb, ha házasságot kötünk és egész életünket együtt leéljük, akkor is, de ha nem kötünk házasságot és hamarabb szakad meg a kapcsolat, akkor is, ha csak egy nyári élmény és egy szerelem élménye és azutáni elköszönés, akkor is, valahogy az élményünk az, hogy haladni szeretnénk lépésről lépésre valakivel, és aztán egymást elveszítjük. És milyen megdöbbentő az, hogy ahogy mi viszonyulunk itt egymáshoz, ahogy viszonyulni tudunk akár szellemi tartalmakhoz, mégiscsak ez az, ami úgy átitat minket, és ez az, ami úgy felhőként egy ilyen szomorú felhőként időnként úgy ránk tud ereszkedni, hogy hát az elmúlás, hát az elköszönés. És azért szeretnék még egy mozzanatot ebből idehozni, hogy egyébként ez az élményünk akkor is, amikor nem egy másik emberre gondolunk, és nem vele együtt éljük az életünket. Nekem nagyon sok olyan olvasmány élményem van, ahol főleg regényeknél, ami jó hosszú, és jó sok időt lehet velük tölteni, hogy egyszer csak leteszem a könyvet, és valami gyász eltölti a lelkemet, hogy el kell szakadnom az ottani szereplőktől, elválnak az útjaink, ki tudja, hogy mi lesz velük, vagy hogy történnek velük. Hát én ebbe egészen bele szoktam tudni betegedni, hogy valamilyen értelemben ezek a utunk végi élményeink azt idézik meg, hogy elszakadunk. Milyen izgalmas, hogy az evangéliumi történet ma éppen arról szól, hogy lépésről lépésre együtt mennek föl a hegyre, ott aztán, mintha elragadtatna Jézus a tanítványaitól is, de hogy éppen nem szétválnak az útjaik, hanem ott ennek az útnak a végén, a hegy tetején, nem elválnak az útjaik, hanem egy egészen más minőségben találnak ezek a személyek egymásra. És itt, és ebben születik valami, ami evangélium. Hogy mi megszeretünk valakit, és az utunknak nem az a vége, hogy elválunk, hanem még akkor is, hogyha lehettek olyan lépések vagy szakaszok, amit külön teszünk meg, vagy lehet az az élményünk, hogy elszakadtunk egymástól, akkor is abba az irányba tart valahogy a létezésünk és az életünk, hogy egy egészen más minőségben fogunk újra egymásra találni. És ezt az utat lépésről lépésre nem tudjuk úgy végigjárni, abban az értelemben, hogy minden egyes lépését, hanem szükségszerűen van olyan szakasza, amit egyedül teszünk meg, és amiben benne lesz az elszakadás fájdalma, a gyász, a szenvedés és a többi. És mégis azzal jön az evangélium, hogy e felé tartunk, hogyha el is szakadunk, más minőségben egymásra találunk. Valamiképpen a mai evangéliumi történet ebbe szeretne bennünket is bevezetni. És olyan harsányon föltűnt most nekem az evangélium szövegében, még talán ennyire sosem érintett meg az evangéliumi történetnek ez a mondata. Azt írta, hogy amikor elváltozott Jézus előttük, ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Együtt voltam egy kis időt ezzel a mondattal, és úgy fölfedeztem, hogy nem különös ez is, hogy tulajdonképpen amikor azt mondjuk valamire, hogy fehér, azt milyen abszolút kategóriának gondoljuk. De hát nem kell sok lépést megtennem még fájós derékkal a lakásban sem, hogy egész világos legyen, hogy a fehér az nem egy abszolút kategória. Mert vannak olyan dolgaink, amik valamikor fehérek voltak. Nekem is vannak olyan ruháim, amiről hát látom, hogy hát fehér akarna lenni, vagy valamikor fehér volt. És aztán van olyan, amire azt mondjuk, hogy na ez fehér. És van olyan, amire azt mondjuk, hogy ez ragyogó fehér. És van az a fehér, amiről azt mondja az evangélium, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem tudja ilyen ragyogó fehérré a ruhát kifehéríteni. Mit jelent ez? Azt jelenti mindez, hogy egy olyan tapasztalást ír le az evangélium, ahol egészen nyilvánvalóan ezekkel a tanítványokkal velük maradt, hogy itt valami olyasmi történt, amire egyébként ember nem képes. Az evangéliumot nyilvánvalóan a legegyszerűbb embereknek is szánták. Hogy nem kell hozzá professzornak lenni, nem kell hozzá diploma, még csak írni, olvasni sem kell nagyon tudni, hogy valaki, aki hallja az evangéliumot, fölfigyeljen rá. Viszont az az evangélium, amit az egyszerűeknek, a butáknak, a szegényeknek, a kicsinyeknek írtak, ez az evangélium, amire egyébként emlékszem egyik ilyen professzoromra, azt mondta, nagy görögös volt, azt mondta, hogy hát a János evangéliumnak vannak olyan részei, amit, hogyha nyelvileg nézek, tulajdonképpen fércmű, irodalmilag értékelhetetlen. És éppen ezért ő nagyon is sokkal szívesebben, Szent Ágostonhoz hasonlóan egyébként, sokkal szívesebben olvasott klasszikus, veretes antik irodalmat. Nem tudom, hogy ajándék-e, vagy inkább tehertétel, hogyha valaki a nyelv ismeretének egy ilyen fokára tesz szert, hogy olvassa eredetiben, és azt mondja, hogy jaj, hát ez egy fércmű. Minden esetre én elhittem ennek a professzornak, hogy az evangéliumnak még a nyelvezete is, a göröksége, ahogy az meg van írva, nagyon sok helyen stilisztikailag, vagy sokféle más szempontból, hát kívánivalókat hagy maga után. És mégis ez egy olyan tartalom, amire én magam újra és mindig úgy csodálkozom rá, hogy ezt nem lehet szóval, hogy nincs olyan, hogy valaki ezt kieszeli. Hogy a keresztény hit és a keresztény hitből fakadó tartalom, az a szellemi tartalom és tanítás egyszerűen olyan eszméletlen, hogy nem csak, hogy megállja a helyét bárhol, bármilyen ideológiák között, hanem saját magam így tekintek rá, és nem mondom, hogy ez a hitemnek egy alappillére, de engem újra és mindig ez megerősít, hogy intellektuálisan is a kereszténységnek az üzenete eszméletlenül magas szintű, miközben a legegyszerűbb embereknek is tud szólni. És valamilyen értelemben ez eszembe juttatta, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy megadatott nekem, hogy ha szabad így fogalmazni, nagy szerzőktől nagyon komoly műveket olvashattam, és én nagyon hálás vagyok ezért. De egyszerűen az evangéliumot olvasva újra és mindig az az élményem, és az a benyomásom, hogy ez nem egyszerűen zseniális, hanem hogy ez olyasmi, amit ember nem tud létrehozni. És azért idéződhetett meg bennem ez a rendszeresen visszatérő élményem az evangéliummal kapcsolatban, mert itt ezek a tanítványok is egy ilyen élményt hordoztak magukban, hogy ott van egy olyan fehér, még akkor is, ha tudjuk, hogy a fehérnek is, az általunk ismert fehérnek is sok fokozata van, de van ott egy olyan, hogy azt kelmefestő itt a földön nem tudja előállítani. Valami olyasmi, ami mindezt meghaladja. És milyen különös, hogy amikor erről az élményről beszél az evangélium, akkor eszünkbe juthat, hogy itt nem egyszerűen az evangéliumnak a színéről van szó, hanem a formájáról is, és a visszájáról is, és úgy az egészéről. Hát hiszen éppen e körül csodálkozunk hétről hétre, hogy nem csak egy történetet nézünk, hanem szeretnénk a keresztbe húzódó, háttérben húzódó szálakat is valahogy fölfejteni, úgy valahogy, mint ahogy egy gyönyörű szőttest nézünk, és nem csak a felszínét látjuk, hanem hogy egy picit belemegyünk mélyen az anyagába, egy kicsit a mélyebb rétegeit is megpróbáljuk föltárni, és abból derül ki, hogy a mintázatok hogy adódnak ki azokból a keresztszálakból és háttérben húzódó motívumokból, amelyek tartják azt, amit éppen látunk. És ilyen értelemben a mélységébe tekinteni ennek, talán valami olyasmi, mint egy gyönyörű szőttest a kezünkbe venni. És azért használtam ezt a szót is, hogy a visszáján átnézve is. Mert kihívásként is, meg egyébként megfontolandónak is fölolvastuk ma olvasmányként, hát ha nem is az egész történetet, de mégis Ábrahám és a fia és az örökkévaló történetét, abból is egy részt, ezt én sajnálom, mert mindig mindenhol így van, hogy rövidíteni kell, és kivonatot, és nem tudom micsoda. Olvassátok végig otthon az egész történetet. Eszméletlen feszültség lakik ebben az ószövetségi történetben. És a számomra egyik ilyen nagy szerzőként emlegetett valakit, éppen azért becsülök, Kierkegaard mesterre gondolok, hogy a félelem és reszketés elején néhány oldalba négy változatban is megírja ezt a történetet. És ahogy legyőzve a szorongásomat, hogy lehet korábbról megszeretett szerzőket újra kézbe venni. Most újra elolvastam ezt a 4 történetet, az volt a benyomásom, hogy na most megint el kéne 1-2 évre hallgatni. Csak ezekkel a történetekkel egy kicsit ellenni. Még nem tartunk az evangéliumnál, hanem éppen még útjelzőket találunk azon az úton, ami aztán fölvezet minket a hegyre. De ha el tudunk csendesedni ezzel, valami megérinthet bennünket. Mégpedig nem egyszerűen azért, mert mondjuk van egy szerző, és egyébként lábjegyzetben jegyzem meg, hogy volt olyan fantáziám, hogy ma a beszéd helyett inkább fölolvasnám csak egyszerűen ezt a 4 változatot, és aztán mindenki menjen, amerre lát és gondolkodjon. Hogy ez a szerző föltűri az ingúját, és a szellem pallérozott erejével neki feszül annak, hogy hogy is értelmezzük ezt, hogy hit. És ahogy neki fut többszörösen ennek a történetnek, és megfogalmaz aztán 3 problémát, amit pár száz oldalon keresztül kifejt. Számomra lenyűgöző az, hogy micsoda kihívásként élhetjük meg ezeket a történeteket. Az, hogy kirándulás, az semmit nem árul el abból, amit a szellemi erőfeszítésünkben megtehetünk azért, hogy haladjunk előre valami fajta beteljesedés felé, valahogy a hegy teteje felé. És azért is szerettem volna ezt ilyen értelemben megidézni, mert számomra biblikusok ezügyben Ábrahám kapcsán nagyon megvilágító erejű megjegyzést tesznek, amikor azt mondják, hogy itt van egy ószövetségi történet, természetesen keresztény embereket is kiráz a hideg tőle. Természetesen keresztény emberek is, hát botránkozunk, hát hogy az Isten, hát a fiát áldozza, hát hol, hi, és nem kapunk utána levegőt. És ez rendben van, és ez érthető. És nem azért nem tudjuk megfejteni, mert nincs elég pallérozott elménk. Kierkegaarddal kapcsolatban sem azt gondolom, hogy beletörik a bicskája, hanem hogy eljut egy olyan pontig, ahol visszanézve láthatja, hogy most lépésről lépésre megtettem minden egyes lépést, amit ezen az úton meg lehet tenni. És most azt látom, hogy innen most nincsen tovább. Itt most valaminek kell történnie, mert egy szakadék jön, vagy egy ugrás jön, vagy jön valami, amit a hit mozdulatának nevezünk, nem tudjuk mi jön, de hogyha ezt megtesszük, akkor egyszer csak ott találjuk magunkban. Ott találjuk magunkban azt a világot, amiről az evangélium beszél. Hogy Jézus, Mózes, Illés, hogy minden egy, és halljuk az Atya szózatát, és az a megfogalmazott mondatunk, hogy ez így nekünk jó. Azért is szerettem volna ezt ilyen szempontból idehozni, mert amikor a biblikusok megjegyzik, hogy talán inkább ott keressük megfelelő helyen ennek a bibliai történetnek az üzenetét, hogyha nem abból az oldalból látjuk, hogy Isten mit kér, hanem abból az oldalból látjuk, hogy Isten mit válaszol. És ennek az ószövetségi történetnek sok biblikus szerint az az üzenete a zsidó tradícióban, hogy nézzetek már körül egy kicsit a világban. Mindenhol népek áldozatokat mutatnak be az isteneiknek. Azért, hogy kibéküljenek velük, azért, hogy valahogy megengeszteljék őket, és terményből áldoznak, állatokat is föláldoznak, és embereket is föláldoznak. És az örökkévaló, a választott nép Istene azt mondja, hogy na ezt most azonnal hagyjátok abba. Mert az örökkévaló nem kívánja ezt. Vagyis, hogy pont a visszájára fordított módján szoktuk ezt látni. De hogyha a színe felől nézzük, akkor milyen gyönyörűen segít bennünket az evangélium felé, abba az irányba, ahol mi találkozhatunk egy olyan Istennel, aki azt mondja, hogy azonnal fejezzétek ezt be, hogy ti azt gondoljátok, hogy valakit föl kell áldoznotok, mert Isten ezt kéri. Hogy ezt azonnal fejezzétek be. Mert az egy, az igaz, ezt nem kéri. Ez nem jelenti azt, hogy könnyű lesz a történetetek. És aztán olvasuk az evangéliumot, és látjuk, hogy mi történik Jézussal, és megint fordul az egész egy eszméletlen nagyot. Valamiképpen abba az élménybe szeretnénk mi magunk is megérkezni, ahova Jézus tanítványai. És milyen különös egy héttel ezelőttről a megkísértés jelenetéből hagy hozzak ide egy motívumot, hogy azért is lehet ez kihívás, mert nem de úgy éljük az életünket, hogy nagyon gyakran a hívő ember a dolgokon keresztül éli meg az Istennel való kapcsolatát. Vagy személyeken keresztül éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. Hát most is ezt csináljuk, összegyűlünk közösségbe, mert más egy szobába elzártan Isten kapcsolatban lenni, személytől személyig. És más egy közösségbe összegyűlni, hogy valahogy együtt éljük meg az Istenhez való kapcsolódásunkat. De miközben mi ezt tesszük, és ezt tette az Ószövetség embere, hát emlékezzetek csak, hogy az Ószövetség embere számára Isten áldásának az volt a visszaigazolása, hogy jólét van, gazdagság van, nagy a család, egészség van, hosszú élet van. Ennyi. Ha valakinek ez megadatik, biztos lehet benne, hogy Isten áldását saját magán tudhatja, mert megtartotta a szövetséget. Ennek a logikája tulajdonképpen az, hogy az Istennel való kapcsolatunkat a dolgokon keresztül éljük meg. Jézus kísértése miről szól? A lélek kivitte őt, kidobta őt, kivetette őt a pusztában, ahol semmi nincs. Még inkább így mondanám, hogy ahol a semmi van. És ezt írta az evangelista, hogy vadállatokkal élt, és angyalok szolgáltak neki. És éppen a Márk evangélium nem tematizálja a három kísértést, ahogy a többi evangélium, hanem ennyit ír róla. Mert hogy valójában arról szól az ő kísértése, és arról szól mindannyiunknak a kísértése. Hogy amikor dolgokon és személyeken keresztül meg tudjuk élni az Istennel való kapcsolatunkat, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy találkozunk azzal, hogy szembe jön a semmi. Egyszer csak elkezdünk szorongani, eltölt bennünket egy halálfélelem. Nem tudom, éltetek-e már át ilyet. Ez tulajdonképpen a pszichózis pereme. Amikor nem pontosan tudjuk, hogy melyik irányba billenünk el. És amikor a semmivel ilyen értelemben találkozunk, akkor a legmélyebb vágyunk, hogy legyen valami. És nem megdöbbentő, hogy amikor tematizálva olvassuk a kísértéseket, valamiket kínál föl a kísértő. És a semmi közelében mindannyiunknak ez a kísértésünk, hogy inkább legyen valami, mindegy most már, hogy micsoda, legyen bármi, csak ne a semmi. Mit jelent ez, hogy a városi életünkben, a hétköznapi életvitelünkben tulajdonképpen nem vesszük ezt észre, mert egy kicsit olyan olajozottabban mennek ezek a történetek. Még csak nem is vesszük észre kísértésként a kísértést, hanem legyen ez, legyen az, és akkor hitegetjük magunkat, hogy a dolgokon keresztül mi meg tudjuk élni az Istennel való kapcsolatot. Aha, persze. Csak mi van azzal az élménnyel, amikor egyszer csak szemközt van a semmi? A megsemmisülésnek az élménye vagy félelme tölti el a lelkünket. És olyan gyönyörű az evangélium, hogy azt mondja, hogy Jézus a pusztában volt, és vadállatokkal volt. Mi városi emberek mit csinálunk? A vadállatokat a pusztából behozzuk a városba, és domestikáljuk őket. És itt most már nem lesznek olyan vadak, mert ilyen cuki, cirkuszba való, valaha vadállatként működő állatok lesznek. Hogy mindent így lesimogatunk, és megszelidítünk, és nem tudom micsoda, és ebből pont az következik, hogy nem látszik, hogy tulajdonképpen ez a vadállat, akinek ereje van arra, hogy föllépjen azzal a fenyegetéssel, hogy most a következő pillanatban semmibe fogsz hullani. Jézus mit talál itt? Angyalok szolgálnak neki. És itt a hegyen is ebbe avatja be az övéit. Ez azt jelenti, hogy Jézus számára az jelöli ki az irányt, hogy nem dolgokon és személyeken keresztül megélni az Isten kapcsolatot, hanem az atyával való kapcsolaton keresztül megélni a személyekkel és a dolgokkal való kapcsolatot. Ez egy fordított viszony. Véleményem szerint az evangélium ezt nevezi megtérésnek. Erre kapunk mindannyian nagybőjben különös erővel meghívást, hogy fordítsunk az életünkön abból a szempontból, hogy ne úgy éljünk, mint az Ószövetség népe, hogy dolgokon keresztül megéljük az Istennel való kapcsolatot, meg személyeken keresztül megéljük az Istennel való kapcsolatot, mert így csomó olyan vadállattal fogunk találkozni, akiről még csak azt sem fogjuk fölismerni, hogy vadállat, mert domestikáltuk őket. De ha átvilágítjuk ezeket a helyzeteket, akkor világos, hogy ez vadállat és kísértés, és a megtérés az egyedüli lehetőségünk arra, hogy eljussunk oda, hogy az Atyával való kapcsolaton keresztül lássunk rá mindenre. Jézus ebbe szerette volna beavatni az ő tanítványait. Ezért viszi őket a hegyre, hogy ott a hegynek a tetején, ahogy az Atya szózata hallatszik, átélhető legyen számukra, hogy mindent. Más evangéliumok tematizálják, hogy Illés és Mózes Jézus szenvedéséről beszélgetnek. És tudjuk, hogy ez a jelenet úgy kezdődik, hogy 6 nappal ezután, mert hogy azután vagyunk, hogy Jézus beszél a szenvedéséről, és Péter kirohanásáról olvasunk, hogy ez semmiképpen nem történhet meg veled. Erre adott válasz valamilyen értelemben, hogy fölviszi őket a hegyre. Hogy az Atyával való kapcsolaton keresztül tekintsenek Jézusra is, és majd Jézus szenvedésére is. Milyen izgalmas, hogyha így bomlik ki számunkra ez a mai evangélium. És közben kiderül, hogy amikor az szózat hallatszik, az tulajdonképpen le is zárja ezt az élményt. Eltűnik Mózes, eltűnik Illés, ezt olvassuk a szövegben, hogy már senki más nem látnak, egyedül Jézus maradott. Ez azt jelenti, hogy a misztériummal találkoztak ezek a tanítványok. Filozófus nyelven, hogy a lét nyílt meg nekik. És tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy ugyanazzal a mozdulattal, amivel megnyílik, el is rejtőzik. Bottal üthetjük a nyomát. Nem hagy maga mögött tárgyi bizonyítékot. Belépünk a misztériumba, és éppen ahogy megérkezünk bele, már senkit nem látunk. Azért tartom ezt nagyon izgalmasnak, mert tulajdonképpen így a belső utunk mentén lesz valami olyan tartalom a lelkünkben, amire azt mondhatjuk, hogy nem tudunk oda besétálni, olyan, mintha még maga az út is föl lenne számolva utána. Nem tudjuk megosztani, hanem tapasztaltuk és átéltük, és hagyatkozhatunk erre. De ezt írja az evangélium, ahogy elindulnak visszafelé, mert le is kell jönniük a hegyről, megmondja nekik Jézus, hogy erről ne beszéljetek. Sokan próbálják úgy látni Jézusnak ezt a mondatát, vagy parancsát, hogy erről ne beszéljetek senkinek. Van, ahol olvasunk olyasmit, hogy mai vasárnap is így megidéződött ez, hogy húsvétig ne beszéljetek. Mert hogy addig nincs róla értelme beszélniük. De azért közben megvitatják ezek a tanítványok, és milyen titok, hogy ők együtt vesznek részt valamiben, és közben mégis meg kell nekik vitatniuk, hogy most ez mi is volt, hogy is értelmezzük ezt, mi az üzenete, mi a jelentése, mi a jelentősége. Mert ott lehet, hogy megélték azt, hogy itt most minden egy, és ez így jó nekünk. Ahogy elindulnak visszafele az úton, már megint külön-külön vannak. Meggyőződésem, hogy nem csak azért mondja Jézus, hogy ne beszéljetek erről, és nem csak azért nem beszélnek erről, mint ahogy olvastuk, hogy megtartották ezt a parancsot, mert tilos volt, hanem azért volt tilos, mert ez megoszthatatlan. Hogy éppen fordítva van, mint ahogy gondolnánk, hogy nem úgy van az, hogy Jézus parancsol, akkor azt úgy meg kell tartani, hanem azért mondja nekik, hogy ezt ne osszátok meg, mert most valami olyasmi történt, ami egyébként megoszthatatlan. Azt is jelenti ez, hogy ez a bizonyos megoszthatatlan valahol a körül forog, hogy hallatszik a hang, hogy ő az én szeretett fiam. Nem tudom, hogy szoktatok-e ilyen hangot hallani, most nem a szónak pszichiátriai értelmében, vagy halucinálás értelmében, hanem ahogy időnként így fölraknak nekünk egy lemezt, hogy mit is jelent szeretni. Hogy is tudnánk tisztábban szeretni. Mit is jelent az, hogy így fordulok valaki felé. Elmondható, vagy megosztható-e ez, hogy mit jelent az, amikor én azt mondom egy másik személynek, hogy szeretlek. Nekem az az tapasztalásom és belső élményem, hogy minél inkább azt élem meg valakivel kapcsolatban, hogy szeretem, annál inkább megoszthatatlan és elbeszélhetetlen a történet. De nem azért, mert titkolni kell, hanem egyszerűen azért, mert semmilyen eszköz nincs a kezemben ahhoz, hogy ebből bármit is legalább valami hasonlót ki tudjak fejezni. Hát hiszen még húsvéti élmény után is ez a helyzet. Itt éppen emiatt olyan nagy megbecsüléssel fordulok felétek. Képzeljétek, arra jutottam az elmúlt két hétben úgy, hogy nem készülök föl úgy a beszédre, mint amikor ki kell állni és el kell mondani, hogyha csak úgy otthon, úgy magamnak. És hogy tulajdonképpen én magam is késztetve vagyok arra, hogy valahogy menjek ezen az úton, fölfelé, a hegy felé, de eközben az is van, hogy hát most ne haragudjatok, hogy ilyen jelzőt használok rátok, de hát kik vagytok ti itt a misén? Egy szempontból Krisztus áldozatában részesedtek, de más szempontból, amikor engem hallottok, hallgattok, a kudarcomnak a bizonyítói vagytok, vagy lehettek. Mert rendre az az élményem, hogy te jó ég, mennyi gyönyörű témát kínált föl az evangélium, ahogy én csöndes órákat töltöttem ezekkel a történetekkel, mi minden megszületett bennem, de aztán meg ez lett belőle. Hát megoszthatatlan. Sőt, van egy még mélyebb érzésem ezzel kapcsolatban, hogy amikor megpróbáljuk ezt megosztani, akkor tényleg földarabolódik. Szétforgácsolódik. Ilyen értelemben az egysége valahogy megszűnik. Még akkor is ezt mondom, hogy a húsvét után viszont kifejezetten arra küld bennünket Jézus, hogy megoszthatatlan és elmondhatatlan, épp ezért megparancsolom nektek, hogy tegyetek erről tanúságot. Ebből az irányból érkezhet meg húsvét öröme. Én szívből kívánom mindannyiunknak, hogy ha útjelzőket látunk, amikor az olvasmányokat olvassuk, hogyha benyomásokat látunk, amik számunkra útjelzők nagybőjt napjaiban, érdemes megállni egy picit ezek mellett, eltűnődni, milyen irányba mutatnak, és hogyha fölfedezzük, hogy milyen irányba mutatnak, függetlenül attól, hogy ezekbe mást nem tudunk beavatni, függetlenül attól, hogy van, amit együtt meg tudunk tenni lépéseket, van, amit pedig nem, függetlenül mindentől, az összes félelmünktől, szorongásunktól, mindentől, hogy bátran haladjunk ebbe az irányba. Mert ez a beteljesedés, amiben Jézus beavatta ezt a három tanítványt, ez valahol itt van belül. Még akkor is, hogyha mi magunk sem értjük, hogy mi ez tulajdonképpen. Nem véletlen, hogy Péterék is vitatkoznak ezen, mert hát ezt nem olyan magától értetődő értelmezni, hogy most akkor ez mit is jelent. Legyen velünk nagybőjt napjaiban az a lélek, aki Jézust a pusztába dobta, ahol ő megélhette, hogy a vadállat az vadállat, és egyre inkább érdemes az Atyával való kapcsolaton keresztül megélni mindent, mert nem a semmi van, hanem az Atya, aki van. Legyen velünk a lélek, aki nem csak a pusztába hajít minket, hanem a hegy tetejére is fölvisz, és beavat egy olyan élménybe, amire azt mondjuk, hogy na ez most jó. Miről ismerszik meg ez az élmény? Valahogy úgy, ahogy Péteréknél. Hogy Péter nem azt mondja, hogy olyan jó nekünk itt lenni, úgy vackoljuk be magunkat, hanem azt mondja, hogy olyan jó nekünk itt, ezért nektek csinálunk három sátrat. Hogyha valaki ezt az utat megteszi, akkor ide tud érni. És ha valaki a misztérium közelébe ér, akkor képes arra, hogy egy olyan életet vigyen, hogy mivel neki ez így elég. És az a belső élmény, hogy nekem nem egyszerűen semmi nem kell, mert ez így elég, ami van. Ő képessé válik arra, hogy másokra irányuljon, és azt mondja, hogy nektek legyen sátratok, én majd úgy elleszek.
Mikli Attila atya szentbeszédét hallották, az elhangzott felvételt a mise.hu hozzájárulásával sugároztuk.